Imádkozzunk. Mennyi atyám, mi dicsőítünk téged. Köszönjük azt, hogy amikor halottak voltunk a bűnben, akkor te voltál az, aki új szívet adtál nekünk. Köszönjük azt, hogy ha te nem nyúlsz ki, akkor nélküled nem juthatunk volna el. És köszönjük azt, hogy egyedül neked köszönhetjük, hogy van reményünk az örök életre, hogy van reményünk arra, hogy érted éljünk, és hogy azt szerint éljünk, amire te teremtettél minket. Hogy dicsőítünk téged azért, hogy azért, aki vagy, és azért, amit tettél, értünk. Köszönjük azt, hogy a kegyelemből van ez az üdvösségünk, és nem azért, amit mi teszünk. És csak köszönöm, hogy te vagy az, aki visszahoztál minket arra az útra, amire szeretnéd, hogy sétáljunk. És köszönöm azt, hogy ez nem a mi cselekedetünkből van, és ezért nem dicsekedhetünk. Úgyhogy csak dicsőítünk téged azért, aki vagy, azért, amit tettél, értünk, és imádkozom azért, hogy minél többen megértsük a te kegyelmedet. Amen.
Köszönjük szépen, zenészek, énekesek. Most a gyerekeket fogunk elengedni a gyerek órára. És köszönjük szépen a gyerek tanítóknak, hogy készültetek. Jó látni mindenkit ma reggel a kávézóban, Isten házában. És szeretném, hogy úgy tekintenétek erről a prédikációról, hogy ez a második ebben a mini sorozatban, hogy ez egy folytatás a múlt heti prédikációra. És múlt héten egy különleges prédikációról volt szó, hogy beszéltük a boldogságról. Látjuk egy jelenséget a társadalomban, hogy vannak boldog emberek. És a múlt hét arra szólt, hogy milyen magyarázatot adunk annak, hogy vannak boldog emberek körülöttünk, köztünk. És a múlt heti prédikáció arról szólt, hogy a kereszténység egy hipotézis, egy magyarázat adnak, amit adja az alapot, hogy valaki boldog lehet. És mindenkinek el kell dönteni magának, hogy elfogadja, elhiszi azt, hogy a kereszténység a legjobb magyarázat, az alapja a boldogságnak. Most a mai prédikáció hasonlóképpen lesz felépítve. Még a körülnézünk a világban, látjuk egy olyan jelenséget, hogy van értelme az életnek, tudjunk, hogy kell élni. Milyen alapján tudjunk, hogy kell élni? Milyen alapján mondjuk azt, hogy ez a jó élet, erről szól az élet? Ma arról lesz szó, hogy a kereszténység megint adja a legjobb alapot, vagy magyarázatot annak, hogy mit értünk az alatt, hogy így kell élnünk az életünkhez. És mindenkinek el kell dönteni, elfogadom ezt a magyarázatot, vagy keresek egy másik magyarázatot. Erről van szó. Erről van szó. Tehát hadd kezdjem azzal, hogy a Biblia 5 dolog állít, és ezek az állítások nagyon-nagyon radikális állítások. A Biblia azt mondja, hogy van 5 dolog, amit igaz minden egyes embere. És amikor ezeket elhiszük, akkor felforgat mindent az életünkben, felkavar mindent a szívünkben. És erről az 5 dologról szeretnék beszélni a mai napon. Jó? Nézzük meg az első 3-at, hogy értsük ezt a problémát, vagy feszültséget, amit ezek a dolgok jelentenek nekünk. Nézd meg az első 3-at. Jó, az első, és mindegyik a római levélből fogom kivenni, legfőképpen az első fejezetről lesz szó. Egy lesz, ami a Róma 2-ből veszem. Az első az, hogy minden egyes ember tudja, hogy van Isten. Minden ember tudja, mert a tudás, tudni valamit, az még erősebb, mint csak hinni valamiben, ugye? Milyen hinni valamiben, vagy tudni valamit? Hát én hiszek abban, hogy Csenge, aki elrepült Amerikába visszament ma reggel. Én hiszek, bízok abban, hogy minden rendben van. De azt nem tudom, még nem vagyok biztos benne. Akkor leszek biztos, amikor ő hív, ugye Chattanoogába, hogy megérkeztem, minden rendben van. De én csak hiszek abban. De a Biblia azt mondja, hogy minden egyes ember tudja, hogy Isten létezik. Róma 1:19-20. Mert ami megismerhető Istenből, az nyilvánvaló előttük. Mivel Isten nyilvánvalóvá tette számukra. Láthatatlan valóját, az örök hatalmát és istenségét meglátja az alkotásain, az értelem a világ teremtésétől fogva. ezért nincs mentségük. Tehát a teremtett világban az emberek ránéznek a teremtett világra, és tudják, hogy igen, hogy van Isten. Van egy teremtő Isten, aki ezt a világot megteremtette. És a Biblia azt mondja, ebben a Róma 1-ben néztek meg, 8-szor mondja Pál, hogy minden egyes ember erről tudja, hogy Isten van. Ezért nincs mentségük. Ez az első radikális dolog, amit a Biblia állít, hogy minden ember erről tud. Nézzük meg a második dolog. Ez a Róma 2:15-ből veszem ezt. És ezzel azt bizonyítják, hogy a törvény cselekedete a szívükben van írva. Bizonyossága ennek lelkiismeretük és gondolataik még hol vádolják, hol felmentik őket. Tehát ez a vers azt mondja, hogy Isten, aki olyan, mint egy király, neki van egy törvény, és ez a törvény elhelyezte minden egyes embernek a szívében, és minden egyes ember tudja, hogy mi a jó és mi a rossz. Minden egyes ember tudja, hogy hogyan kellene viselkedni. Van egy mérce, amit mindenkire érvényes, és a Biblia azt mondja, hogy mindenki ezt tudja. Mindenki erről tud. Harmadik, hogy mindenki azt is tudja, hogy amikor nem tartjuk be az Isten törvényét, megérdemelnek az Istennek a büntetését. Ezek ismerik ugyan Isten igazságos rendjét, amely szerint halálra méltóak, akik ilyenek tesznek. Mégis nem csak teszik ezeket a dolgokat, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket tesznek. Tehát a Biblia azt mondja, hogy minden egyes ember tudja az Isten mércét, és azt is tudja, hogy amikor nem tartom ezt be, akkor megérdemelem az Istennek az ítéletet fölöttem. Megérdemelem, megszegtem az ő törvényét. Kérdés ma reggel, hogy ez valójában igaz, amit Pál itt állít, hogy ez minden egyes ember tud erről. Mert szerintem nagyon sok ember Magyarországon tiltakozna ez ellen, hogy ez nem igaz. Én nem foglalkozok Istennel, nem hiszek Istenben, nem is a radaron van, nem foglalkozok a témával egyáltalán. Szerintem, ha itt lenne, sok több ember, sokan mondanák ezt, hogy ez téves, ez nem igaz, téved a Biblia, mert én tudom magamról, hogy ez nem igaz. A kérdés az, hogy téved a Biblia? Téved apostol Pál, aki ezeket írta, nem jól ismeri az embernek a szívét? Tehát kinek van igaza itt? Erről szeretnék beszélni ma, hogy hogy lehet az, hogy mindenki a világon tudja, hogy elkölcsi normák vannak, ami minden egyes emberre érvényes, mindenkire vonatkozik, és ezek a szabályok arra utalnak, hogy van Isten, van egy király, aki kiadta ezek a törvényeket. Ez hogy lehet, amikor nagyon sokan úgy élik az életet, hogy ez nem igaz? Ez hogy lehet? Hogy lehet ez az igaz? Menjünk az Úr elé, és imádkozunk, és kérünk, hogy az Isten szóljon hozzánk, hogy értsük ezt a... Mi az igazság itt? Mindenki tud ezekről, vagy nem? Imádkozunk. Mennyi atyánk, köszönjük, hogy vasárnap van, és köszönjük, hogy lehetünk a deházadban. Köszönöm, hogy lehetünk együtt, közösségben egymással, és hogy szeretett közösségre hívtál minket. És hiszünk, és bízunk abban, hogy ma reggel, de szeretnél szólni hozzánk. És köszönöm, hogy így tudunk te hozzád kiáltani, és kérni, hogy valójában szólj a mi szívünkhez. Te látod mindannyiunkat, hogy honnan jöttünk, milyen terheket cipelünk, milyen nehézségek vannak az életünkben, miben hiszünk. És mind látod, mind tudod, hogy mi zajlik a mi lelkünkben, a legmélyén. És kérünk, ahogy énekeltünk, pújítsd meg a mi szívünket. De szent lelked, küldöd a szent lelkedet a mi szívünkben, hogy megértsük a te ígédet, az igazságot, megértsünk téged. Úr Jézus Krisztus, kérlek, hogy könyörülj rajtam, mint a te szóvívőd ma reggel, hogy hagyd tudjam elmondani mindazt, ami rám bíztál. Semmi kevesebbet, semmi többet, csak azt akarom elmondani, amit te adtál nekem. Én kérlek, hogy segíts ebben, hogy egyértelmű legyen mindannyiuknak. Köszönöm, hogy így kérhetünk, szólj hozzánk a te dicsőségedre, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Tehát akkor hogyan látjuk azt, vagy hogyan tapasztaljuk azt, hogy az emberek tudják ezt, úgy élik az életüket, hogy mindenki tudja, hogy elkölcsi normák vannak, ami minden emberre vonatkozik. Egy kis ilyen reklámhelye. Kicsit fogunk filozofálni ma reggel. Tehát kérem, hogy mindenki vegye fel a kicsit a filozófia sapkáját, és vágjunk bele, mert ezek a dolgok, ami nagyon fontos a mindennapi életünkhez. Jó? Tehát, hogyan az elkölcsi normák léteznek, és minden emberre vonatkozik? Az emberek tudják ezt? Hogyan tapasztalják ezt, amit a Biblia mond? Hát mi úgy tapasztaljuk ezt, mindannyiuknak vannak elkölcsi érzelmek. Mindannyiuknak vannak elkölcsi érzelmek, és ezek az érzelmek nagyon valóságosak, ezek az érzelmek, ami bennünk van. Mi nem tudjunk tagadni ezek az elkölcsi érzelmek. Most miért gondolok itt? Hát hogyan éreznéd magadat, András, hogy ott vagy a metróállomásnál, és egy tök ideged ember belelökt téged, és elveszi a pénztárcadat, és a később jössz rá, hogy valaki ellopta a pénztárcadat. Akkor milyen érzelem lenne, milyen érzés lenne az? Hát természetesen az ember haragudna, hogy az ember hogy merte ellopni a pénztárcámat? Vagy lila a táskádat ellopták a metron. Az milyen érzés lenne? Hát valószínűleg harag, vagy dű. Vagy milyen érzés lenne az, lila, mondjuk, hogy a legjobb barátnőd, akiben bízol, akit szeretsz, hogy hazudna neked. Egy nagyon fontos dologban is kiderül később, hogy hazudott neked. Hogy mert azt csinálni? Nem igaz. És az szomorú lennél, hogy a legjobb barátom így bánt velem, hogy hazudott nekem. Tehát a harag és a szomorúság azok valóságos érzelmek, amik miért nem tudjunk ezeket tagadni, hogy ott vannak. És ilyenkor, amikor valaki így bánik velünk, olyanok vagyunk, mint egy focista. Amikor valaki belerúg a lábában, akkor mit csinál ezek a focisták? Vannak köztük, akik ilyen profi színészek, ugye? Földre esnek, jaj, annyira fáj! És akkor hirtelen felpattant, mint minden rendben van, ugye? És kezd kiáltani nagy tömeggel, mindenki látta, hogyan bánt velem, ugye? És appellál a bíróra, hogy add neki egy sárga kártyát, mert mindenki tudja, hogy amit csinált, az nem volt jó, megsértette a szabályt. Ének a focisták hivatkoznak, hogy vannak objektív szabályok, aki mindenki tud róla, és mindenki látja, hogy ez nem jó, nem igaz, ahogy bánt velem. És mi ének vagyunk, amikor valaki hasonlóképpen bánik velünk. Mi is kezdjük úgy viselkedni, mint egy focista. Ugye? Emeljük a tétet egy kicsit. Emeljük a tétet, hogy értsük, hogy miről van itt szó. Ha valaki erőszakolna az én lányaimat, az milyen érzés lenne nekem? Vagy valaki megverne a feleségemet? Vagy valaki engem megkínozna? Az milyen érzés lenne? Nagyon nehezen tudnék ellenállni a bosszúnak, ugye? Nagyon kiáltanék, hogy hol van az igazság szolgáltatás itt. Mindenki tudja, hogy ez gonosz, amit csinálták velünk. Nagyon mérges, dühös lennék, ha valaki ezt merne csinálni velünk. És ezek az érzelmek nagyon-nagyon valóságosok lennének, hogy ezt átélem, hogy valaki így bánt velünk. És mert mernék kimondani, hogy ez gonosz. Sokan vannak így ma, akik átélik ezek az érzelmeket, és kiállnak az emberek jogokért, hogy nem szabad így bánni emberekkel. Ez nagyon sokszor hallunk ezt a médiában. Például csomó nő hangoztatják a véleményüket, hogy rengeteg férfi az elmúlt években kiderült, hogy erőszakolták nőket. És 2021-ben a nők lettek az év embere. Hogy igenis, amit fontos, amit mondanak, mert nagyon sok férfi így igazságtalanul, gonoszságul bánták a nőkkel, és védeni kell a nőknek a jogukat. Hogy nem szabad így viselkedni nőkkel. Csomóan hangoztatják a véleményüket a fehér férfiak ellen a világban, mert úgy bánták a feketékkel, hogy mertek ilyen rasszista módon bánni a fekete emberekkel. Megszegték az ő jogukat. Nem kellene volna így bánni velük, és egy csomó ember a világban nagyon dühös a fehér férfiakra a világban. Nagyon sokan úgy tekintenek magukról, mint áldozat. Úgy tekintenek magukra, hogy mások úgy bánták velem, amikor mit tudom én, az iskolában voltam, amikor kicsi voltam, és az ő szörnyű viselkedés alapján én meg vagyok sérülve. Nem vagyok felelős a viselkedésem, mert én egy áldozat vagyok, mert úgy bánták velem, hogy ez nekem, ez igazságtalan volt. Tehát azt látjuk, hogy mi nem tudjunk tagadni az elkölcsi érzelmünket. Ezek az elkölcsi érzelmek nagyon-nagyon valósok. De ezek az elkölcsi érzelmek mire utalnak? És ez egy nagyon fontos kérdés. Mi keresztények, mi azt mondjuk, hogy azért haragszol, vagy azért vagy szomorú, ezek az elkölcsi érzelmek arra utalnak, hogy valaki megszegte az Istennek az elkölcsi normákat, és mindenki tud ezek a szabályokról, és amikor valaki megsérti, és így bánik velem, akkor ez nagyon fáj. És valójában, amit ő tett velem, az egy rossz dolog, sőt, merjük mondani, hogy lehet, hogy ez egy gonosz dolog. És emiatt haragszok, vagy szomorúk vagyunk. Ha keresztény vagy, akkor azt mondod, hogy ez egy normális gondolkodás, és Robi, miért beszélsz erről? Miért kell erről prédikálni? Mert sokan a világban nem így gondolkoznak, és mi nagyon-nagyon a kisebbségben vagyunk ebben a területen. Sokan nem így gondolkodnak. Most mit szoktak mondani akkor helyette? Hát, senki nem tudja tagadni az ő érzelmüket, hogy ezek vallósok, de inkább tagadják Istent, és ezek az elkölcsi normák, hogy ezek az abszolút elkölcsi normák vannak. Most nézzük meg a negyedik radikális állítás, amit a Biblia mond, amit igaz minden egyes emberre, ez a Róma 1.18. Róma 1.18 azt mondja, mert nyilván van az Istennek a haragja mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamisága ellen, kik az igazságot hamisággal, és ez a kulcs szó, feltartóztatják. Feltartóztatják. A Biblia azt mondja, hogy minden egyes ember ezt csinálja, hogy az Isten kijelentette az ő igazságát, kijelentette, hogy ő van, hogy ő létezik, hogy neki vannak elkölcsi normák, de az embereket ezeket feltartóztatják. Hogy csinálják ezt? Háromféleképpen. Nézzük ezeket meg röviden. Sokan azt mondják ma, hogy mivel minden egyes ember tudja, hogy hogyan kell viselkedni, és hogyan kell viselkedni, az elég egyértelmű, sőt természetes, hogy hazudni, lopni, csalni, mindenki nagyon jól tudja, hogy így nem szabad viselkedni. Ugye? És emiatt, amit annyira egyértelmű, sokan azt mondják, hogy nekem nincsen szükségem senkire, hogy mondja nekem, hogy hogy kell élnem. Én már tudok, hogy hogy kell élni. Nekem nem kell vallás, nem kell egy egyház, nem kell Isten, hogy elmondja nekem, hogy hogy kell élnem. Én már tudom, hogy hogy kell élni, mert annyira egyértelmű. Nyilvánvaló mindenkinek. Ugye? Sokan azt mondják, hogy figyelj, neveld meg egy gyermekedet, de ne próbáljad nevelni egy másik felnőtt ember. Minden felnőtt ember úgy élje, ahogy akar, és minden ember tudja, hogy hogy kell élni. Tehát sokan a szabadság nevében, ugye, minden egyes ember szabad legyen, és ez a nyugat társadalomnak az elég alapkő, hogy hagyjanak engem békén, én tudom, hogy hogy kell élni. Tudom, hogy mi a jó, és tudom, hogy mi a rossz, és ez egyértelmű. Igaza van, azt mondom, hogy igaza van, hogy nagyon egyértelmű mindenki számára, hogy hogy kell élni, mi a helyes viselkedés. Pontosan ez, amit a Biblia mond, hogy mindenki erről tud. De, és itt van a nagy de, ha nincs Isten, akkor összeomlik az elkölcs rendszer mindenkinek, olyan, mint egy kártyaház, csak összeomlik. Mert ha nincs Isten, akkor nincs alap az elkölcsnek. Nincs alap az elkölcsnek. miért mondom ezt, hogy ez hogy néz ki? Tegyünk fel, hogy azt mondom, hogy én, hogy nem hiszek Istenben, hogy fölösleges hinni Istenben. Nem hiszek abszolút elkölcsi normákban. Én magamból kiindulok, hogy én tudom, hogy hogy kell élni. És most itt állok, és valaki ellopta az én pénztárcámat, és most haragszok. Ideges vagyok. Jaj, a személyigazolványom, kezdve mindent, fontos iratom ellopták. Nagyon dühös vagyok. Hogy mertek ezt csinálni velem? És ha megkérdezne Lila tőlem most, Robikám, miért haragszol? Akkor mit mondnám? Milyen furcsa kérdés. Miért haragszok? Mert valaki ellopta a pénztárcamat. Nem érted, hogy ellopták a pénztárcamat? Igen, Robi, láttam, hogy ideges vagy, hogy dühös vagy, hogy valaki ellopta a pénztárcamat. Az volt a kérdés, hogy miért haragszol? Mert ha Isten nem létezik, és az előbb azt mondja, hogy nincsen, nem létezik, akkor milyen alapján mondod azt, hogy amit ő csinált, hogy az rossz? Neked van egy érzelmed, de az csak egy érzelem. A harag, a dű, az csak egy érzelem. Ott van, az igaz, de nincs alapja annak. Mert senki nem szegte egy szabályt, mert az előbb nem mondtad, hogy mindenki úgy éljen, hogy akar. Mindenki szabad, a másik ember ugyanúgy élt. Ő nem szeged egy szabályt, ő csak úgy éli, ahogy ő szeret. Magyarul nincs alapja ennek a haragnak. Alaptalan. Tehát az elkölcsi érzemek igaziak, mert mi hivatkoznak igazi szabályokra. De ha nincsenek szabályok, nincsen Isten, akkor mire hivatkozunk? Csak meg vagyunk sértődve. Ez volt az első. A másik. Sokan elismerik ezt a problémát, hogy Isten nélkül nincsenek elkölcsi normák. Az csak egy feeling, az csak egy érzelem. És nagyon sokan tisztában vannak ezzel. És hogyan próbálják megoldani ezt a problémát? Sokan oda teszik, hát szabad vagyok úgy élni, ahogy akarok, ameddig nem bántok másokat. Ugye? És hozzáteszik ezt a kis félmondat, hogy addig élhetek úgy, ahogy akarok, ameddig nem bántok másokat. És azt gondolják, hogy ha mindenki így élne az életét, akkor minden rendben lenne a társadalomban. Igazuk van? Igazuk van. Mert ez, hogy ez a kis félmondat, egy zseniális kis félmondat. Ez egy logikus dolog. Ha úgy bánok másokkal, ahogy szerintem, hogy ők bánjanak velem, ha ezt mindenki betartana, akkor rendben lenne a társadalomban, ugye? Minden rendben lenne. Ez úgy hívják, hogy ez az aranyszabály. És ez a kicsi aranyszabály, ha pozitívan vagy negatívan fogalmazunk ezt, akkor zseniális. Ugye? Nem úgy bánok másokkal, ha nem szeretném, hogy úgy bánjanak velem. A kereszténység beszél erről, minden vallás beszél erről, Immanuel Kant beszélt erről, a kategorikus imperatívussal. Sok néven fut ez az egész. A lényege az, hogy ha mindenki ezt betartana, akkor nagyon nagy rendben lenne társadalom, és én tudnék, hogy hogyan kell viselkedni, amikor döntések kell hoznom, akkor tudok erre hivatkozni, várj, csak azt tenném, ha jó esne a másik ember, mert szerintem, hogy ő is úgy tegyenek velem. De nagyon sok bölcsességet nyerünk, ha figyelünk erről a kis aranyszabályra. Nagyon sokan így élik az életüket, mivel ez logikus. És sokan azt mondják ma is, hogy nekem ez elég. Nekem nincsen szükségem az egyházra, a vallásossági Isten, hogy valaki mondja nekem, hogy hogy kell érnem az életemet, mert ez elég, és ez a kis mondacska ad nekem elég bölcsességet, hogy én tudom, hogy hogy kell élni. Nagyon egyszerű és nagyon észszerű, logikus a viselkedés. Hogy kell viselkedni? És ez így van, csak egy kis baj van az egésszel. Mi a probléma itt? Ez elég, hogy én éljek egy elkölcsi életet, de az nem elég, ha valaki más elkölcstelenül viselkedik velem. Ez a probléma. És ugye, mert ha csak az logikára hivatkozunk, nem biztos, hogy ez a logikus elkölcs rendszer létezik, mivel én ezt tudom elképzelni a logikával, ugye? Mert nagyon sok dolog van a világban, amit én el tudom képzelni, hogy létezik, mint egy unicorn. Hogy mondják unicorn magyarul?
Egy unicorn is.
Egy szarvú. lovacska. Egy szarva, mindenki át tudja képzelni, hogy ott van egy nagy szarva. Wow! Igen, de létezik? Nem létezik. Hiába el tudom képzelni, és a logika alapján elkölt az olyan, mint a matematika. A matematika létezik? Elvben. De ilyen elkölcsrendszer Isten nélkül az olyan, mint hogy ott van a levegőben, ott lóg a levegőben az elkölcsrendszer. Úgy tűnik, hogy ott van, csak nincs alapja ennek az egésznek. Például tegyük föl, hogy én valaki bűnkövet ellenem, aki nem hivatkozik a logikára, és én most dühös vagyok. Akkor kérdezd meg tőlem, hogy miért vagy dühös? Mert amit ő csinált, ő se ért hozzá, ő nem foglalkozik a logikával, ő nem sértett meg egy szabály, ő egy másik rendszer él. Nekem milyen alapján vagyok dühösnek lenni? Mert én tudom, hogy nem jó, de ő nem tudja. És ha ez csak a logikára, és nem érvényes, nem valóságos, akkor miért vagyok dühös? A miért kérdés arra utal, hogy mi az alapja az elkölcsödnek. És ha nincs Isten, akkor nincs alapja az elkölcs. Ez olyan, mintha én fújjam a mint a foci meccsen, ha valaki belerúgott engem, és mérges vagyok, és arra próbálok hivatkozni, hogy van bíró, mindenki látta, csak ha csak a logikán alapján van az elkölcs, akkor nincs bíró. Nincs, aki adjon sárga kártyát. Nincs, aki azt mondja, hogy amit ez az ember csinált, az valóságosan rossz volt. Tehát a logika alapozott elkölcsi rendszer nagyon jól működik, mint iránytű, amikor mi akarunk viselkedni, de nem segít nekünk, ha valaki mást így viselkedik velünk. Mert igazán a logika csak egy illúzió, csak úgy tűnik, hogy létezik. Nincs alap ennek az egésznek. De nem én mondom ezt, ez kicsit furcsa hangzik valakinek, aki még nem foglalkozott ilyen kicsit elvont gondolkodással, de erről szól, mit jelent átmenni a modern kor, a posztmodern kor, amiben vagyunk most. Mert a posztmodern kor felfogta, hogy a modern kor, a felépített logikus rendszer fehér európai férfiaktól, aki felépített egy logikus rendszer az elkölcsnek, hogy alaptalan. És a modern kor hagyott minket Isten nélkül, és hagyott minket elkölcs nélkül, és a posztmodern kor ez volt a kezdete a posztmodern kornak. Hogy csak tudomány van, és logika van, de nincs Isten. És emiatt a posztmodern kor visszautasította a modern kornak az elkölcs logikus alap. És mire cseréltek fel? Tehát hogy néz ki most, hogy az emberek feltartóztatják az Isten? Mi az alapja az elkölcs most, ha nincs Isten? Hát ez a harmadik féleképpen, hogy csinálják ezt. Azt mondják ma, a posztmodern kor, amiben vagyunk, hogy nincsenek elkölcsi abszolút szabályok, törvények, amit minden egyes emberre vonatkozik, minden társadalomra. Nincsenek elkölcsi normák. Minden relatív. Ez akkor átestünk a ló túl oldalára. Mivel multikulturális városokban élünk, gondolok most Londonról, Ákos él, Londonban egy csomó ember van, aki más országokból jöttek össze, és egymás mellett laknak. Rengeteg országból. És az az alapja, hogy Londonban és másik nagy városokban az emberek tudjanak egységben és békességben élni, azt hangoztatják, hogy senki ne gondoljon, hogy az ő elkölcsi rendszere, az ő kulturális, az jobb, mint bárki másnak a kultúra. És az a lényeg, hogy mi békességben és szeretetben tudjunk élni egymással, az lesz a kulcs, hogy tudjunk tolerálni egymást. Legyünk toleránsok. És fogadjunk el, hogy minden relatív, minden kultúr relatív. És ez lesz a trükk. Tehát fogadjuk el, ne ítélkeznek. A legnagyobb bűn azt gondolni, hogy neked van az igazságod. Hogy a te igazságod az jobb, mint bárkinek az igazsága. Ha lenézel és ítélkezel valakit, az a legnagyobb bűn. Inkább fogadjunk el egymást, legyünk toleránsok, és így tudjunk békességben élni. Ezek a posztmodern tünetek, ami körülvesz minket, ugye, ami jelen van a társadalomban, az úgy néz ki, hogy mindenki most hivatkozik az ő jogukra. Mert az a legfontosabb dolog, hogy mindenki elfogadjon engem, hogy legyünk toleránsok egymással. És úgy hangoztatják a jogukat, hogy de hogy mersz így viselkedni velem, neked kellene tolerálni engem. Mert minden relatív, ne ítélkezel engem. És amikor valaki úgy érzi magát, hogy valaki rasszista volt, vagy lenézte, akkor hangoztatják a jogukat, mint az a focista. Hogy mersz így bánni velem? És ez, amit mi látjuk mindenhol, ami zajlik a világban. Akkor milyen alapján mondják azt, hogy hogyan kellene elkölcsösen élni, mert tudják, hogy fontos az elkölcs, akkor hogyan tudják élni, hogyan tudjunk elkölcsösen élni? Hát a kultúra az, ami meghatározza a helyes viselkedést. Nem az érzelmek, és nem a logika, hanem a kultúrtól függ, és emiatt nem nézünk le mások kultúrák. Minden relatív. És nagyon sokan így gondolkoznak, hogy a kultúrtól függ a helyes viselkedés. És ha valaki ezt mondja, akkor mit lehet mondani, mint keresztények, erről a hozzáállás, hogy az elkölcs abból áll, hogy a kultúra meghatározza ezt. Hát ha valaki azt mondja ebben a posztmodern világban, hogy senki nem ismeri az igazságot, minden relatív, akkor vissza kell kérdezni, hogy segíts nekem ezt megérteni. Ez rád is érvényes? Mert azt mondod, hogy senki nem ismeri az igazságot, és most azt állítod, hogy te ismered az igazságot, hogy nincs igazság. Mert ha igazad van, senki nem ismeri az igazságot, akkor tévedsz. A saját alapodon. Kicsit fura így gondolkozni. Velem vagytok, ugye? Oké? Okay? Ez nagyon fontos, mert ez még körülvesz minket, a levegőben van, folyik a csapból. Mindenki így gondolkozik. És ha valaki így gondolkozik, hogy nincs igazság, ez egy állítás. Senki nem ismeri ezt az igazságot, akkor vissza kell kérdezni, ez érvényes rád is, vagy de egy kivételesed vagy. És hadd kérdezem, én nem úgy gondolkozok, mint te, én másképpen gondolkozok, de engem el tudsz fogadni. Tehát az egész posztmodern társadalom, amiben élünk, egy nonsens alapján van felépítve. Ha igaz, akkor tévedünk. Ez egy keleti gondolkodás, amit most uralkodik nyugodtan. Másik dolog, ha valaki tisztel másoknak a jogokat, és kiáll mondjuk női jogokért nyugodtan, mert fontos, hogy az embereket tiszteljük és értékeljük, és azt hiszi, hogy a helyes viselkedés a kultúrtól függ, nem szabad ítélkezni mások fölött, mások kultúrákkal, kérdezd meg tőlük, hogy akkor segíts nekem ezt megérteni, de mit gondolsz arról, hogy nagyon sok országban körülmetélik fiatal lányokat. Azt el kell fogadni, mert mások kultúrákban ez elfogadva, ez el van fogadva. De is el tudsz fogadni? Vagy inkább, de kiáltanál ezek a kislányoknak a jogukért? Mert ha hiszel, hogy minden a kultúrtól függ, akkor ne próbálják kiáltani az ő jogokat, hanem csak ezt fogad el, és ne ítélje, hogy ez valami rossz dolog. Nagyon sok országban fiatal lányokat adnak házasságba, hogy férhez menjenek, 6 évesen, 8 évesen. Nagyon idős férfiaknak. Ezt el tudod fogadni? Mert azok a kultúrákban ez el van fogadva. Vagy nagyon sok kultúrában a lányok nem is mehetek az iskolába. Ezt elfogadod? Nem nézed le? El tudod fogadni ezeket? És lehetne sorolni, mert nagyon sok dolog van másik kultúrákban, ami nagyon másképpen néz ki. És a posztmodern világ az, ne ítéld meg azok a másik kultúrák. El tudod fogadni ezt? El tudod fogadni, amit a nácik csinálták a zsidókkal szemben, hogy az is el volt fogadva a német társadalomban, a többség megszavazták, ez teljesen jó, ezt csináljuk meg. Ez jó lesz egész Németország. Akkor ne ítéljük meg a nácikat, amit ők csináltak. Hogy látod ezek a dolgokat? Ha elfogadjuk, hogy nincsenek elkölcsi normák, mindenki csak úgy éli, ahogy gondolja, nincs alapja az egésznek, akkor ez egyenesen visz a nihilbe. És mi ott tartunk most. A mi társadalom már benne vagyunk a nihilben. És ez a nihil miatt, ami egyre jobban erősödik fel a nyugati társadalmakban, a fiatalok kezdik érezni ennek a depresszió súlyát. Emelkedik az öngyilkossági számok a fiatalokban. Most mi ez a nihil? Mi ez a nihil? Ha nincs Isten, akkor nincs értelme az életnek. Erről van itt szó. Ha nincs Isten, nincs értelme az életnek, nem tudjuk, hogy miért vagyunk itt, és ha nem tudjuk, hogy miért vagyunk itt, akkor fogalma nincs, hogy hogyan kellene élni az életünket. Fogalmuk nincs, hogy mi a jó, és mi a rossz. Nem értjük a lényegét az életnek. Abszolút mindegy, hogy valaki balra megy az életben, vagy jobbra megy az életben. Mert ha nincs Isten, akkor fogalmunk nincs, hogy honnan jöttünk, és merre tartunk, hova akarunk kiukadni, mi a cél az egésznek, mi az értelme az egésznek, mi az alapja az elkölcs. El vagyunk veszve. Ez a nihil, hogy sötétség van, és csend van. Minden relatív. És végre eljutottunk az ötödik dolog, amit a Biblia mond, hogy igaz minden egyes emberről. Miután valaki feltartóztatja az igazságot, hogy Isten van, és elkölcsi normák van, mindenki felcseréli ezt az Istent, és keres egy másik Istent. Róma 1.25. Az ilyenek Isten igazságát hazugsággal cserélték fel. És a teremtmény imádták, és szolgálták a teremtő helyet, aki áldott mindörökké. Ámen. Tehát mit jelent, hogy az ötödik dolog, hogy felcserélték az Istent. Hogy felcserélték. Előbb feltartóztatták, most felcseréltük az Istent. Hát azt jelenti, hogy mindenki hisz valamiben. Ami számodra a legfontosabb dolog az életben, ami a Marci beszélt az előbb erről. Mindenkinek van valami nagyon fontos dolog az életében, amit azt a feelinget adja neki, hogy érdemes élni. Ettől a valamitől, vagy valakitől én fontosnak érzem magamat, én szeretve érzem magamnak. És ez lehet egy karrier, ahol az ember megvalósítja magát, ez lehet egy szeretett kapcsolat, amiben van. Az a lényeg, hogy én úgy érzem, hogy én fontos vagyok, én szeretve vagyok, és érdemes élni az életet. Magyarul mindenki imád valamit, mindenki hisz valamilyen Istenben, erről van szó. Mindenki imád valamit. Mindenkinek van valami az életében, amivel felcserélték a teremtő Istent. És most az a valami oda tette az Isten helyére az életében. És a Biblia azt mondja, hogy ez egy bálvány. Ez egy bálvány. És a bálványok hogyan működnek az életünkben? Hogyan lehet tudni, hogy van egy bálvány az életemben? Ezek a bálványok úgy működnek, mint egy kábítószer. Mint egy kábítószer. Egy idő után függővé válunk a valamitől, ami számunkra a legfontosabb dolog az életünkben. Függünk tőle. Mit jelent függni valamit? Mindig kell egy kicsit többet belőle. Boldog vagyok egy kapcsolatban, de még kell belőle többet. Boldog vagyok egy karrierben, de kell még többet belőle. És amikor nem kapom meg, akkor csalódok. Vagy lecserélem. Keresek egy másikat. És amikor függünk valamitől, úgy, mint egy kábítószer, az kész van tönkre tenni az életünket. A drog, az alkohol, a pornó, mindig emelni kell azt, amit kapok, hogy tartsam azt a jó érzést. És ezek a bálványok tönkre teszi az életünket. Van egy csomó függő betegség, vagy bálványok, ha így mondják, hogy nem úgy tűnik, hogy ezek rossz dolgok, de úgy tönkre tesznek minket. Mondjuk egy párat, a hatalom, a kényelem, a pénz, másoknak az elismerése, a szépség, a fiatalság. Amikor azt gondoljuk, hogy nekem ezek kell, hogy én boldog legyek, hogy értelmes legyen az életem, hogy fontos vagyok. Ha ezek a dolgokat keresünk, akkor ezek a dolgok, mondja a Biblia, ezek a dolgok a helyettesítettük az Istent, és ezek a dolgok tönkre fognak minket tenni. Igen, ez az, amit a Biblia tanít, de nem csak a kereszténység beszél erről. Egyre több ember a világban erről kezd beszélni. Egyre többen kezdnek felismerni, hogy Isten nélkül, amikor keresünk ezek a pótistenek, ezek tönkre tesznek minket. És az egyik legfontosabb hangadó ennek, ez a Jordan Peterson. Jordan Peterson újra fogja járni a világot, és rengeteg előadást fog tartani világszerte. És a mai társadalomban ő az egyik legfontosabb gondolkodó. Nagyon sokan hivatkoznak rá. És a Jordan Peterson szokott két dolgot hangsúlyozni, ahova megy világszerte. Két dolog, amit mindig hangsúlyoz. Az első, az embereknek van joguk. Minden egyes ember fontos és értékes, és minden egyes ember kell tisztelni. Méltósága van. Az emberek igazi joguk vannak, és ezeket tisztelni kell. Ez az egyik fő üzenete. De mi a másik fő üzenete ennek a Jordan Petersonnek? Arra kezd beszélni, hogy szükségünk van az örökké valóságra. Szükségünk van, hogy Isten létezzen. Szükségünk van, hogy gondolkozunk a transzendens világra, hogy ez valóságos, létezik. Mert ha Isten nem létezik, nincs alapja a joguknak. És egyenes visz minket a nihilbe. Ez az ő üzenet, amit ő visz világ szerte, Isten nélkül a nihil felé tartunk. És emiatt nagyon sokan ma, akik régebben ilyen liberálisak voltak, David Rubin, Jordan Peterson, ezek az emberek régebben liberálisak voltak, ezek az emberek most kezdenek fordulni Istenhez, kezdenek hinni Istenben, és elfogadni azt, hogy Isten van, és vannak elkölcsi normák, ami minden embere, minden kultúra, minden időre érvényes, hogy abszolút. Ez jó dolog, hogy valaki idáig eljusson. Csak ez egy baj van. Menjünk vissza. A harmadik radikális állításhoz, 1.32. Igen, az a baj, hogy akkor most visszatértünk ide, hogy minden egyes ember tudja, hogy Isten van, és nem tudja betartani az ő elkölcsi normák, és megérdemeli az Istennek az ítéletét. Ez jobb, hogy rájön, hogy az ő elkölcs nem csak egy érzelem, vagy az elkölcs nem csak egy logikus felépített rendszer, hanem az elkölcs az valójában az Isten törvénye. És valójában megszegtem az Isten törvényét, és nekem valójában van egy probléma, hogy én megérdemelem az Istennek az ítélet. Ez egy jobb helyzet, hogy a fél világ most idáig eljutott? Hát egyre többen hisznek a vallásosságban, és hiszem abban, hogy ez fog folytatni, hogy egyre több fiatal fog fordulni Istenhez, és keresni, hogy mi az élet értelmét. De ez egy jó dolog. Hát a vallásosság az egy jó dolog. Jó dolog lehet, mert a vallásosság az, amikor az ember találkozik Istennel. Amikor az ember keresi az Istent, ez a vallásosság, és ez egy jó dolog. De ha valaki úgy keresi az Istent, hogy tudjon felmutatni Istennek, hogy nézd, milyen jó ember vagyok. Nézd meg ezek az elkölcseket, amit betartottam. Wow! És próbálja bizonyítani embereknek, Istennek, hogy ő egy jó ember, akkor a vallásosság egy nagyon gonosz és nagyon sötét dolog, és nagyon sok kárt tud okozni a világban, és ezt már látok és tapasztaltunk nagyon sok helyen. Aki így van beállítva, és használja a vallásosság, mint egy bálvány, hogy ő önigazolt lehet, akkor ez nagyon-nagyon sok bajt, problémát fog okozni. De ha a vallásosság úgy használjunk, hogy valaki megalázza magát az Isten előtt, és azt mondja, én nem tudom betartani az Isten elkölcsöt, és megérdemelem az ő ítéletét, és megalázza magát, akkor a vallásosság egy nagyon jó dolog tud lenni. És erről szól ez a mai prédikáció, hogy Isten hív minket, hogy merjünk, mi? Elfordulni a bálványainktól. És egy új felcserélni a bálvány, vagy lecserélni a bálványokat, és fordulni Jézus Krisztushoz. hogy Krisztus miatt van életem. Lemondani az önigazoltságról, a vallásosságról, én jó ember vagyok, és odafordulni Jézus Krisztushoz, és azt mondja, hogy köszönöm, hogy te ott feláldoztad magadat a Golgotai kereszten, és meghaltál, értem. Te vagy az engesztelő áldozat az én bűnémért, és miattad Isten megbocsájt nekem. Akkor a vallásság egy nagyon jó dolog tud lenni. Ha egyre több ember belátja, hogy nekem szükségem van egy megváltóra, én nem tudom magamat megmenteni. Akkor ez nagyon jó lehetne. Befejezésül szeretnék egy nagyon híres versre hivatkozni, ami Róma 1-ben van. És ez a Martin Luther-nak a története, Luther Márta-nak a története, szokott így lenni, hogy amikor Marci a frontember, akkor összecseng, amit mi szoktunk mondani, és éppen ő is idézte Luther Márta, akkor én is hagyj idézem Luther Márton. Tudjátok, hogy Luther Márton, hogy Isten használta őt, hogy igazából az egész nyugat társadalom megváltozott, mert ő rajtan keresztül bejött az egész reformáció. És tudjátok, hogy Luther Márton mielőtt keresztény volt, hogy ő egy szerzetes volt. És Luther Márton arra volt híres, hogy mindig akarta bevaladni az ő bűnét a főszerzetesnek. Szokta őt felébreszteni 3 órakor reggel, figyelj, atyám, nem bírom a bűnémet, kelljél föl, mert szerintem bevallani a bűnémet, és akkor órákon keresztül, korán reggel bevallott a bűnét ennek a szerzetes vezetőnek, és ilyen volt Luther Márton. És Luther Márton később az életében bevallotta, hogy ő kezdett utálni az Istent. Mérges volt Istenre. Ki ez az Isten, aki, és ezt a verset így olvasta. Mert az Istennek az igazsága jelenteti ki abban hitből hitbe, miképpen megvan írva, az igaz ember pedig hitből él. Mert nyilván van az Istennek a haragja a mennyből. Az emberek minden hitetlensége és hamisága ellen. Luther Márton ezeket a verseket úgy olvasta, hogy az Isten kijelentette az ő igazságát. Hogy az Isten igazságát te kimutatta minden embernek, hogy ő a jó és igaz Isten, és az emberek bűnösök. És Luther Márton mérges volt Istennel, hogy te ki vagy, ha mindig csak kimutatod az igazságodat, de jóságodat mi bűnös embereknek is, és haragszol ránk. De Luther Márton ezen a versen tért meg a Róma 17, és megváltozott az egész világ, és ő másképpen olvasta. És rájött, hogy ez a vers arról szól, hogy az Isten az igazsága nem csak kijelenti, hanem az Isten igazsága, ő ezt adja nekünk. És ez az evangélium, az egész római levél erről szól, hogy Isten látja, hogy mi bűnös emberek vagyunk, és nem tudjunk eleget tenni az ő törvényének, és az Isten elküldte az ő fiát, hogy aki hisz ő benne, Isten azt mondja, hogy igaznak nyilvánítalak, hitáltal. Hogy de igaz lehetsz. Az Isten igazsága egy ajándék, amit Isten ad nekünk, és mi ezt csak el tudunk fogadni. És itt van a második nagy csere. Tehát, ugye emlékeztek az első nagy cseréről, felcseréltünk Istent, és kezdtünk imádni bálványokat. És most a nagy csere az, a másik Korintus 5, ami lett Luther Mártonnak a kedvenc verse, mert aki nem ismerte bűn, bűnet tette értünk, hogy mi legyünk az Isten igazsága ő benne. Tehát a mi bűnénk Krisztusra van téve, és Krisztusnak az igazsága a miénk lett. Hitáltal. Ez az evangélium, ez a jó hír, hogy aki hisz ő benne, és azt mondja, igaz vagy. Az én gyermekém lettél. Elfogadlak úgy, ahogy vagy. Igen, vannak elkölcsi normák, igen, ezeket be kell tartani, de senki nem tudja betartani. Igyekezzünk, de van kegyelem. És az üdvösségünk az hitáltal van, nem betartani az elkölcsöt. Az üdvösség az azon van, hogy mi el tudjunk fogadni azt, amit Jézus Krisztus tett értük, és az ő vére megmos minket, és tiszták vagyunk. És ez a jó hír, és ez, amit ajánlom mindenkinek, aki küzd, hogy keresztény akarok lenni. Mit gondolok a kereszténységről? Hiszek ezek a dolgokban? Bátorítlak, hogy a múlt héten a kereszténység adja az igazi magyarázatot a boldog életnek. Gondold végig. Ma, ha nincs Isten, akkor az alternatív az csak a nihil marad. Ez az, amit minden egyes embernek végig kell gondolni, és ez, amit zajlik a világban, és remélem, hogy zajlik minden egyes embernek a lelkében, hogy igen, Krisztus mellett szavazok, Krisztus mellett döntöm. És nem nihil az életem, van értelme az életem, van megbocsátás a bűneimnek. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyám, köszönöm, hogy szólsz hozzánk a te ígéden keresztül, és tudom azt, hogy sokaknak ez nagyon nehezen lehetett emészteni. De Úr Jézus, bízok benned, és bízok a te szent lelkedben, hogy aki szeretnél elérni, az el tudod érni, és magadhoz vonzani a te szent lelkeddel. És én nagyon kérlek, hogy valójában tovább is szólj hozzánk, hogy tudjunk ezek a dolgokat végig gondolni. És olyan kérlek, hogy tereld minél több embert magadhoz, aki keres téged. Kérlek, hogy jelents ki magadat. Engedj, hogy minél több embert találkozzon veled, tudjon megalázni magát előtted, és elfogadni az evangéliumot. Elfogadni az Úr Jézus Krisztus mindennek a világnak az egyetlen megváltója. Nagyon kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy építs fel a mi gyülekezetünket, hogy tudjunk mi hirdetni a te jó híredet, hogy tudjunk másokkal beszélni az evangéliumról, tudjunk bíztatni, bátorítani sokakat, hogy forduljanak hozzád, hogy cseréljék le a bálványokat, és kezdnek imádni téged, Úr Jézus Krisztus. Köszönjük a vasárnapot, köszönjük a te igazságodat, köszönjük az evangéliumodat, kérlek, hogy tovább is bátoríts minket, vonz minket magadhoz, hogy tudjunk mi kapcsolatban élni veled. És köszönjük ezt az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen.